Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Povedák István valláskutató, kulturális antropológus a vendégem, és egy jó zárszót adtál az előző blokk végén, ezek a rejtélyek, amit mindenki próbál megfejteni. Gondolom, hogy picit ez már Conteo irányban is kacsingat, amikor ezt mondott, hogy megfejthetetlen eseménysoroknak próbáljuk a valamiféle magyarázatát adni, vagy nem pont erre gondoltál?
Erre is gondoltam, ugye az összeesküvés elméleteknek a keletkezéséről is lehet ebben az esetben beszélni. Igen, tehát ugye arról volt szó, hogy az ilyen átmeneti korszakok azok automatikusan vonják maguk után, hogy mítoszok keletkeznek. Ezek a mítoszok lehetnek tényleg az eredetre vonatkozók, vagy a történelemre vonatkozó mítoszok is, de lehetnek mondjuk a kultúra átalakulására vonatkozó, a technikai fejlődésre, a járványok keletkezésére vonatkozó mítoszok is, amiket nem értünk meg. Viszont mindenkiben van egy természetes igény, hogy legyenek érthető, átlátható magyarázataink. És ezeket a magyarázatokat nagyon sokan megpróbálják maguk is legyártani, pláne napjainkban, amikor egy olyan korban élünk. Erre majd visszatérhetünk, hogy a social médiának a terjedése mennyiben segíti ezeknek a különféle mítoszoknak a keletkezését. Tehát, hogy ez az egyik dolog. A másik, ami ezzel kapcsolatban megemlíthető, hogy egyébként mindannyian szeretünk olyan népmesei világképbe gondolkodni. Mire gondolok itt? Ugye a népmeséknek nagyon egyértelmű fekete-fehér világképe van.
Ajaj.
Ott vannak jók, és vannak rosszak. A gonosz mostoha, az mindig gonosz mostoha lesz, a hóférke pedig mindig szép, és mindig nagyon kedves és
de nem mindig fehér.
Hát nem mindig most fehér.
De hogy a jó szereplő jó marad, most nem akartam kukatoskodni.
És igazából igen, tehát nincs jellemfejlődés. És igazából ez az összeesküvés elméleteknél is, de egyébként, hogyha belegondolunk, a politikai mítoszoknál is ugyanígy megfigyelhető. Tehát, hogy vannak összeesküvők, valakik a háttérben, akik el akarják titkolni a valós, igazi, dicső magyar történelmet. Ezek lehetnek az akadémia, a kommunista párt, a Vatikán, a szabadkőművesek, a zsidóság, bárki.
És jelölt vannak, van bőven.
Az mindig van. És vannak azok, akik ugye pedig rájönnek erre, és leleplezik a titkot. És ugye nyilván mindig ezeknek az erőknek a küzdelméről szól a populáris kultúrában, például a történelmi mítoszoknak a jelenléte is. Tehát ez mindig erről szól. De egyébként a szereplők is, hogyha belegondolunk abba, hogy Szent István. Beszéltünk ugye a beszélgetés elején Szent István ünnepéről, augusztus 20-áról. Én egyszer írtam egy tanulmányt arról, hogy hogyan változott meg Szent Istvánnak és Koppánynak az értelmezése a közelmúltban, főleg az ilyen új magyar mitológia terén, és ugye nagyon érdekes volt, hogy a Szent Istvánra mennyire könnyen alkalmazták a kortárs valóságnak a problémáit. Ugye mikor keletkeztek ezek a mítoszok? 90-es években indultak el, akkor volt egy ilyen átalakulás, ugye, amiről beszéltünk, ez az ilyen alternatív történelmi mítoszok megjelenése. Magyarország ugye a kommunista blokkból a szabad, demokratikus világhoz, a NATO-hoz, az Unióhoz, a globalizációhoz, a McDonald's-izmushoz, stb. Csatlakozva. Egy olyan átmeneti időszakban volt, amikor hirtelen azt látták sokan, hogy hát jó, eddig volt az internacionalista kommunizmus, most megjön a globalizmus. És akkor nekünk jó lenne a saját nemzeti, független, önálló, tradicionális kultúránkat támogatni. És nyilván ez a korszak visszavetült már Szent István és Koppány mítoszára is, ahol Szent István lett az, aki a nyugatnak nyitott ajtót, és elárulta a magyarságot, és elvette a magyar táltosoknak a rovásírásos pálcáit, történelmi források nem igazolják, sehol semmi nyoma nincs, és beengedte a nyugati erőket. Koppány pedig az ősi, magyar, pogány tradíciók védelmezője. Koppány nem volt pogány, azt is tudjuk egyébként, de ugye nagyon szépen a mítoszok így visszarakódtak, vagy ráépültek erre az elmúlt korszaknak a történelmi eseményeire. Nyilván segíti a mítoszok keletkezését az, ami a hiedelmek keletkezését is, hogy hiányos tudás van. Ez az egyik legfontosabb. Ha van hiányos tudás, akkor azt tetszőlegesen be tudjuk tölteni a saját történeteinkkel. Emiatt is neccesebb mondjuk egy közelmúltbeli hát eseményt mitologizálni.
Pont ezt akartam mondani, hogy azért csak visszajön az, nem azért, hogy magamat igazolgassam, de hogy minél régebbi valami, annál könnyebben lehet találni benne ilyen fogódzókat, hiszen ami tegnap volt, azért az egy viszonylag jól dok, meg még emlékszünk rá.
Igen, és ugye itt jön be például a magyar őstörténetnek a kérdése, amiről dokumentumaink alig vannak, alig-alig vannak, és akkor ennek következtében így válunk a Siriusról, a sumerektől, vagy a sumerekkel egyenlő, vagy az Ataisz kontinensről, vagy Egyiptomból, vagy akárhonnan, belső Ázsiából származó népé, mindenné csak nem finnugorra.
De és ez miért jó nekünk? Kérdezem ilyen álnaivan.
Hát nyilván...
Tehát a Sirius vonal, vagy ezek tényleg ezek a
ez
teljesen...
Ez az aranykor és ez a dicsőség. Ez a de jó volna. De jó, mindenki szeretne azért különleges lenni, nem? Tehát, hogy valamiben a legjobbnak
lenni. Egy
picit, igen. És akkor... Persze, nagyon jól tudjuk, igen, a magyar hölgyek a legszebbek. Ez tény, ezzel nincs mit vitatkozni, ez nem mítosz, ez így van. A magyar férfiak, hát biztos a legügyesebbek, és a jéghátán is megélnek, és ha már egy fokkal jobban néznek ki az ördögnél, akkor már a legszebb férfiak is, de...
A magyar konyháról nem is beszélünk.
De hát ugye a magyar Nobel-díjasok, stb. Ne. Ugye azért ezekről szoktunk beszélni, hogy mi mennyire különlegesek vagyunk, a magyar nyelv milyen különleges. Mi vagyunk a legősibb, a mindenféle téren azért vannak ilyen mítoszok, amik nem csak egy ilyen radikális mítosznak számítanak, hanem elterjedtek a populáris kultúrában. Mi vagyunk a legvendégszeretőbbek. Ugye ezek szeretünk úgy különlegessé válni, és az, hogy mi egyébként történelemben is kiemelkedünk, az, hogy mi vagyunk az elsők, akik a magas kultúrát elhoztuk, Jézus is magyar származású volt, Szűz Mária is magyar volt, vagy pártus birodalomból származott, tehát akik ugye a szkíták voltak gyakorlatilag, és ezt már Hérodotos is megírta, ezek szerint a mitológiák szerint, ugye, és ez a magyarokra vonatkozik, hát ezek olyan különleges
dolgok.
Tehát ezek igen, tehát hogy szeretjük magunkhoz kötni.
Még az István a királynál álltam meg magam, ugye ez a 80-as években lett nagyon népszerű, hát ebből gondolom, hogy 79 körül írhatták, hogyha 80-81-ben mutatták be. Az már felvetette ezt, és akkor még javában az előző rendszerbe jártunk, hogy nem az, kinek van igaz, ez hülyeség, de hogy ez a két világkép, ez egyaránt lehet szimpatikus is. Ugye azért az eléggé benne van abba, hogy az se lett volna nagyon nagy baj, hogyha a Koppányék nyernek, mondjuk. Ez így nincs benne, de egy szimpatikus figura.
Igen, de hát ugye ott is abba kell gondolkodnunk, hogy ez a kádári szocializmus időszakában egy internacionális kultúrát támogató, a nacionalizmus pedig nem támogató időszakban született, ahol már egyrészt a vallási kultúrához, Szent Istvánhoz, kereszténységhez való visszafordulás, másrészt a magyar tradíciókhoz való visszafordulás, és azt ugye olyan népies formában színre vinni, ahogy az történt annak idején, már ez is egy olyan tevékenység volt, ami azért kiverte a biztosítékot a politikai hatalomnál. Tehát, hogy ez is egyfajta ilyen identitás pótlék, nem mondom, hogy pótlék, mert ez nem pótlék volt, ez az identitás sebzettségét, sérüléseit valahogy gyógyító tevékenység volt, ami szembe ment a korabeli hatalommal, és abban egyetértetek, hogy arra a korszakra a tradíciók, a múlt felé való visszafordulás jelenthetett egy megoldást. Tehát, hogy ez ebben a szempontból más, hogy ott azért én úgy gondolom, hogy tényleg a kommunista időszaknak az ideológiájával mentek szembe. Ma azért már nem mennek szembe ennyire egy elnyomó hatalom ideológiájával, hanem most már ténylegesen jönnek ezeknek a mítoszoknak is az egyre részletesebb, cizelláltabb megjelenései, és ezek nagyon gyakran egymással szembe mennek.
Mire gondolsz, hogy cizelláltabb megjelenése? Ugyanezeknek a...
Egyre részletesebbek lesznek.
Tehát és egyre több sztori kerül bele.
Egyre több sztori, egyre több akár empirikus tapasztalat is, vagy egyre több régészi téletnek az újraértelmezése, egyre több várnak történelmi helyszínnek a remitologizálása, hol van ugye Óbudavára. Hát Attila sírja is lehet, de hol van például Óbudavára. Tehát ezek ugye napjainkban aktív viták, amelyekről pont a napokban olvastam, nem mondom milyen folyamatban, de olvastam róluk.
Mit? Akkor azt mondom.
Hát nyilván ez arról szól, hogy vannak olyan történészek, vagy olyan elméletek, amelyek azt mondják, hogy igazából Óbuda az nem ott van, ahol most található, hanem hogyha megnézzük a krónikáinkat és a krónikáink ábrázolásait, akkor az a Pilis-hegységben volt
megtalálható. Ez a csakra dolog?
Erre már rárakódott a csakra dolog is. Uh-huh. Erre már rárakódott a csakra dolog is. Tehát ugye a Pilis az egy olyan hely, ami vonzza ezeknek a mitológiáknak a kialakulását. Dobogó nem csak a kialakulását, hanem egyébként ott rítusok is vannak, és borzasztó érdekes materiális, művészeti megnyilvánulásai vannak. Valaki elmegy dobogókőre kirándulni, látja az Attila Budakaput, amit ugye az ős magyar táltos egyház állított annak idején, és hogyha valaki elmegy alatta, csak azt látja, hogy Attila és Buda, de hát nem is gondolná, hogy az egy új pogány, vagy ilyen ezoterikus új pogány, etnopogány vallási szervezetnek az alkotása egyébként. Tehát, hogy...
És hogy kerülnek bele újféle ritusok ebbe a kultúrközegbe, tehát mondjuk a sámánizmus, gondolom ilyesmik lehetnek, hogy milyen eszközökkel, mit kell ilyenkor csinálni, mert azért az ősi ritusoknál az volt, hogy mindig ezt csinálták a benszülöttek, és akkor azóta is ezt csinálják, de hát ilyesmi itt nincs.
Igen, hogyha az ilyen újpogányságról beszélünk, akkor azt látni kell, hogy nálunk Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban az újpogányság és ezek a történelmi új mítoszok, ezek összeérnek. Ez azért nem mindenhol ennyire hangsúlyos. És hogyha újpogányságról beszélünk, akkor azt is meg kell kockáztatnunk, hogy igazából ez egységesen nevezhető-e a magyar újpogányság olyan újpogányságnak, mint például a druidizmus, vagy a világ bármely más részén lévő újpogány mozgalmak, mondjuk Izlandon. De igazából ennek az a lényege, hogy az újpogányság egy a nyugati világban, a 20. század második felében, ugye a 60-as években kezdődő ez egy spirituális ébredési mozgalom, amely egy rekonstrukcionista vallás. Azaz gyakorlatilag visszanyúlnak az adott kultúrkörnek a régi vallási tradícióihoz.
De mit tud rekonstruálni? Erre vonatkozott picit.
Hát, mondok például, mondjuk, hogyha az Egyesült Államokba elmegyünk, akkor hogyha az amerikai indián népeknek a vallási tradícióit. Ha elmegyünk mondjuk Angliába, akkor Stonehenge környékén találkozhatunk, vagy Glastonbury-ben találkozhatunk druidákkal, vagy a Wicca megjelenése. Magyarországon a táltosok. Más kultúrákban is ugyanígy a sámanizmus. Ugye ez megjelent ezzel az ébredési mozgalommal. Na most az is látszódik, hogy ez a 60-as években azért egy, a 60-as évek magában megérne egy külön misét egyébként, mert nyilván mindenki azt gondolja, hogy hát persze a rock and roll, meg akkor Jimi Hendrix és hippie. Woodstock, meg hippik. De hát igazából ez egy olyan kulturális megrendülés volt, és egy olyan kulturális átalakulás, mely ugye a posztmodernizmust, a művészetek átalakulását, az irodalom, a posztstrukturalizmus, de mondok mást, vatikáni zsinat, második vatikáni zsinat, ugye a vallásokon belül is egy hatalmas nagy nyitást eredményezett. Az, hogy az ezotéria megjelent, ugye a távol-keleti filozófiák és vallások megjelenése a nyugati kultúrkörben, ez mind ekkor indult meg. És ekkor indult meg ugye az újpogányságnak is a megjelenése. És ez a világon szinte mindenhol megtalálható. De nálunk, a vasfüggönynek ezen az oldalán, ez nem történt ilyen formában meg. Nálunk ez egy kicsikét másként zajlott, mert olyan rendszer volt, amely nem támogatta a vallásokat. Nem támogatta azt, hogy az a rendszertől független spirituális, vallási szervezetek létrejönnek, és emberek álljanak be mögéjük. Viszont azért nálunk is megjelentek ennek csírái. Nem biztos, hogy vallási téren, sőt, az biztos, hogy nem a katolikus egyházban indult meg a nagy megújulás. Persze, ott is megjelent a gitár a miséken, és a rendszer figyelte is őket, tehát, hogy voltak ilyenek nálunk is, sőt, nálunk egyébként sokkal hamarabb volt gitáros mise, 1967-ben, mint mondjuk az Egyesült Államokban. Tehát, hogy nálunk is megjelentek ilyen új jelenségek, de például az újpogányság nem. Nálunk megindult viszont a táncház mozgalom, amiről szintén tudjuk, hogy tradíciók, hagyományos magyar kultúra, népzene, és ugye ez se nézte jó szemmel az államhatalom. Aztán nálunk a 90-es években jelentek meg, pontosabban már a 80-as években ez a városi shamanizmus is megindult, főként értelmiségi fiatalok, főként városokban, ez a Michael Harnell féle irányzat, és a 90-es években jelent meg egyre inkább ez a shamanizmus vagy a táltos hit Magyarországon. De nem ekkor született meg először. Még ugye a nyugati világban azt mondjuk, hogy a 60-as években jelentek meg, Közép-Kelet-Európában ez lényegesen régebbi. Nekünk már a két világháború között is voltak új pogány mozgalmaink. Tehát a turáni egyisten hívők társasága az 1920-as, 30-as években több tízezer fővel rendelkezett, tagsággal rendelkezett, és a magyar parlamentben vitatkoztak róluk. És ugye, hogyha belegondolunk, nem is ők voltak az elsők, hanem ha megnézzük ugye a turanizmus jelenségét, Ablonci Balázs írt róla a kiváló könyvet, tehát a turanizmusnak is volt egy vallási irányzata, amely már ezt megelőzően, tehát már Trianon előtt is jelen volt, és már ott is ugye ez a táltos hitnek az újra felfedezése megfigyelhető. Tehát, hogy itt igazából az látszódik, hogy nálunk megjelent a 90-es években ez az egész új pogányság, viszont az is látszódik, hogy egy darabig olyan mintákat követett, mint a, úgy mondom, hogy a nyugatiak, tehát liberálisabbak voltak, befogadók voltak, támogatták a kisebbségeket, támogatták a nőiséget, támogatták a különböző rituális, spirituális jelenségeket, a mágiát. És aztán egy idő után azt látjuk, hogy valahogy elkezd a mi régiónkban, Magyarországon nagyon hangsúlyosan, a múlt felé, a magyar múlt felé fordulni. És elkezdenek egyre több mindent úgynevezett rovásírással írni, és elkezdenek ugye a magyar történelmi mitológiák felé visszafordulni, az ősi magyar történelem újraértelmezéséhez, és igazából arról van szó, hogy ez a két irányzat, ez a két új irányzat a 90-es években egymással párhuzamosan kezdett megerősödni, és mert mind a kettő visszafordul a múlt felé, a tradíciók felé, ezért összeértek és találkoztak.
Pont azt akartam kérdezni, nára úgy, hogy belevágok, hogy valahogy ezek nem szoktak a különböző irányzatok ilyen nagyon éles vitákban lenni egymással, pedig hát Sirius, most nem tudom felidézni az, miket mondtál, de ezek nagyon távol eső magyarázatok egymáshoz képest, és valószínűleg a táltos világban is van ilyen elképzelés, meg olyan elképzelés, de hogy itt mind úgy tűnik, mintha bizonyos értelemben egy irányba tendálna, és azért nem szoktunk hallani mondjuk vallás szakadásról, vagy ilyesmiről, hogyha valaki a csörgő dobot preferálja a, nem tudom, sastól helyett.
Hát azért itt vannak jelentős ellentétek. Vannak, persze, vannak ellentétek. Egy darabig én is azt láttam, hogy megférte egymás mellett sokféle elképzelés. Tehát jelentek meg olyan szerkesztett kötetek, amelyekben ténylegesen egymásnak ellentmondó ideológiák sorakoztak egymás után, Egyiptom, Sumerek, Kárpát-haza, tehát a Kárpát-medencei őshaza, és egymás mellett nagyon jól megfértek, de azért ezek az ellentétek elkezdtek egyre inkább erősebbé válni, és ezek a körök is azért úgy elváltak egymástól. Tehát vannak közöttük is belső ellentétek, vannak különböző irányzatok, viszont ami közös, az az, hogy elutasítják azt, amit az egyetemen, az akadémián, a történész a nyelvészek ezzel tudjuk kapcsolatban kik mondanak. Igen, a tudjuk kik. Az is érdekes, hogy azért ebben az irányvonalban, mert a nagyon tág irányvonalban is megjelenik az, hogy hát a szíriusziakra azért sokan már úgy néznek, hogy
na hát tehát akkor van, akit kimosolyognak, ezt próbáltam
vannak,
kihúzni.
Vannak, akik kimosolyognak.
Tehát ez a hülye azt hiszi, hogy
vannak,
miközben
akik kimosolyognak, anélkül, hogy politizálnék, de nem lehet nem megemlíteni ugye a Magyarságkutató Intézetnek például a létrejöttét is, ahol azért benne volt az, hogy ők meg akarják írni a valós magyar történetet, ahogy ők gondolják, de azért hántsuk le ezeket mindenféle ilyen regéket és mesés elemeket, mint a szíriusziak vagyunk és hasonlók erről az egész jelenségkörről. Tehát, hogy ez
tehát
is
ott volt ilyen ambíció, volt, hogy ezeket a vadhajtásokat,
azt mondta ilyen igen, van. Igen, tehát, igen, hogy, igen, igen, tehát azért nem lehet egységesen kezelni ezt az egész mozgalmat.
De a Magyarságkutató Intézet, ha már behoztad, azért az inkább ez a megmosolyogtató kategóriába csúszott egy elég rövid idő után. Nem muszáj állásfoglalnod, nem akar, csak hogy...
Igen. A Magyarságkutató Intézet szerintem gyakorlatilag ezeknek az alternatív új mitológiáknak egy intézményesített központjává vált.
Tehát az, felülről... hogy egy költségvetési szervként, ez egy hitelesítés, mert ugye picit azért a propaganda irányába is kacsingatunk.
Igen. Tehát ez gyakorlatilag, hogyha picikét le akarjuk egyszerűsíteni, akkor az látszódik, hogy ahogy haladunk előre az időben, és mondjuk az elmúlt 15 évet nézzük, akkor láthatjuk, hogy egyre inkább intézményesülnek ezek az új mitológiák. Nem minden formája, tehát a szíriusziak azért nem, de most furcsán hangzik, de a mérsékeltebb irányzat. Azért láthatóan nagy támogatottsággal, nagy politikai támogatottsággal rendelkezik. Ha megnézzük azt, hogy milyen állami kitüntetések születtek, kik kaptak életműdíjat, vagy ezüst középkeresztet, vagy akármilyen más polgári fokozatot, azért ott láthatjuk, hogy folyamatosan kerülnek elő azok az alternatív történészek, vagy alternatív nyelvészek, akik ezeket a mitológiákat gyártják.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Povedák István valláskutató, kulturális antropológus volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Istvánnal a beszélgetést ezekről a mitoszokról, eredett történetekről, de már nem a rádióban, hanem az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekelnek ezek a picit spirituális, de sokkal inkább izgalmas történelmi vonulatok, az jöjjön velünk tovább oda, de most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.